Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívással hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, a Királyok második könyve 20. fejezetében, a 8. versben eképpen. Ezékiás azonban megkérdezte Ézsaiás prófétától, mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és 3 nap múlva fölmehetek az Úrházába. Amen. Kedves testvéreim, a 16. ige hirdetésben magyarázzuk az Ószövetség egyik gyöngyszemét, Ezékiás király történetét, aki egy nagyon nehéz történeti helyzetben próbált Isten segítségét kérve helyt állni. Ez a nehéz helyzet azonban felmorzsolta, felemésztette őt, és halálosan beteg lett. Akkor elkezdett imádkozni, imája meghallgatást nyert, Isten azt ígérte neki, hogy kap még hosszú éveket, meg fog gyógyulni, és erre Ezékiás király, Ézsaiás profétán keresztül jelet kért az Úrtól, hogy mi lesz a jele annak, hogy valóban meggyógyulok. Ez az ige, és egyébként a teljes Biblia tele van a jelkívánással, a jelkérésekkel, és egyébként jelekkel és csodákkal is. Ezért engedjétek meg, hogy a mai ige kapcsán erről szóljak nektek. Elsősorban a textus alapján, de a Biblia teljes összefüggésében, kitekintéssel. 4 idegen kifejezést mondok, de a magyarázat során ezek a idegennek tűnő kifejezések értetővé lesznek, de így tudtam összefoglalni a jelekkel kapcsolatos mai igei és bibliai értelmezést. A jeleknek van egy antropológiai, emberi értelme, van egy teológiai értelme a Biblia szerint, egy tágabb összefüggésben, van egy doxológiai értelme, amelyben az Isten hatalma, dicsősége és dicsérete megmutatkozik, és van egy eszkatológiai értelme, amely a Krisztus által készített örökkévaló jövőbe tekint. Tehát ezt a 4 szempontot próbáljuk megvizsgálni, és a melegre tekintettel, bár nagyon nagy a téma, próbálom mindegyiket röviden kifejteni a testvérek előtt. A bibliai jelek antropológiai értelme, amikor az emberi létünkből következően vágyjuk, kérjük ezeket a jeleket. Tulajdonképpen erről az értelmezésről szólt egy héttel ezelőtt a prédikáció, most néhány mondatot felidézek ebből. Amikor ez a király, akit felőrölt a felelősség teljes feszültségekkel teljes szolgálat, amelyben nem önmagának, hanem a népének élt, halálosan megbetegedett, és amikor ezt megtudta, hát mindannyiunkat meggyötör egy ilyen állapot, a hívő embert is, akkor befelé fordult a falnak, először is keservesen sírt, tehát kimerte mutatni a félelmét, kimerte mutatni az érzelmeit, legalább maga számára, a belső szoba csendjében, de igazából ez a sírás előkészítés volt arra, hogy aztán elkezdjen imádkozni. Imádkozott az Úrhoz. Sírva, de imádkozott az Úrhoz, és ebben az imádságban a hálaadással kezdte. A hálaadással, hogy Uram, köszönöm, köszönöm, hogy én hűséggel, odaadással, felelősséggel, tisztasággal, jósággal szolgálhattam neked. A hálaadás az mindig a legnagyobb dolog, hogy a próbatételek között is megköszönni azt, hogy ebben a világban az Úr szolgái lehettünk. Persze ebben a hálaadásában ott van a bűnvallás is, hogy Uram, igazából így lehetne helyesen lefordítani, megfogalmazni. Te látod, tudod, hogy a te erődet elkérve igyekeztem, nagyon igyekeztem hűséggel, tisztán, felelősen, jól szolgálni neked. Tudjuk Ezékiás király történetéből, hogy ez nem sikerült mindig így. Ezékiás sem volt tökéletes ember. De hogy mindent megtett az Úr erejét kérve, igyekezett a Szentlélek által, hogy egyre hűségesebben, egyre odaadóbban, egyre tisztábban és jobban, hadd mondjam így, az újszövetségi kifejezéssel Krisztusian élve szolgálhasson. És az ima meghallgattatik. Ez valójában egy csodálatos ima meghallgatás. Kapsz még hosszú éveket. Megtapasztalja a kegyelmi időt, Isten a prófétán keresztül kijelenti neki ezt az ígéretet. És itt ezt az ígéretet hallva jelet kér a király az Úrtól. Uram, mi lesz a jele annak, hogy meggyógyulok, és 3 nap múlva fölkelhetek, és fölmehetek az Úr házába? Külön ez a megfogalmazás, majd a végén talán visszatérek rá, tele van üzenettel. Mi lesz a jele annak, hogy meggyógyulok? Van egy isteni kijelentés, amely a meggyógyításra vonatkozik, és testvéreim, lehet így imádkozni. Hálaadással, bűnvallással, az érzelmeinket is kifejezve, nagyon hiányzik a mai világból az érzelmi intelligencia, de úgy, hogy közben merek kiáltani az Istenhez, adj jelet, Uram, mert olyan nehéz ezt elhinni, mert tele van a szívem kételkedéssel, hogy bizonyosságom legyen, mert kiáltani, mert kérni, mi lesz ennek a jele, és mert reménységgel kérni, mi lesz annak a jele, hogy meggyógyulok, és 3 nap múlva fölkelhetek, és fölmehetek az Úr házába, vagyis hogy jobban, szebben élhetek, mint eddig. Nem tudom, hogy milyen állapotban vagyunk itt, és töltjük a nyári pihenésünket itt Balatonalmádiban, hogy milyen lelki és testi terheket, betegségeket szeretnénk letenni az Úrhoz, de valahogy ez az útja, amit Ezékiás király végig járt, Isten szín előtt szabad lehet emberként jelen lenni, minden problémánkat oda vihetjük ő elé. Az imádságban kiálthatunk, kérhetünk, de úgy, mint aki reménységgel kér, mi lesz a jele, hogy meggyógyulok? Tehát, hogy bizonyosságra szeretne vágyni, a hitében megerősödve, hogy megtapasztalja a meggyógyulást. A legnagyobb dolog, amikor emberként tudunk megállni az Isten színe előtt, kérhetsz jeleket. Érted, kérhetsz jeleket úgy, mint Ezékiás király. És itt következik az antropológiai értelem után a teológiai értelme a jeleknek. Isten ad egy ígéretet, ezzel tele van a Biblia, és a kijelentéshez mindig ad jeleket. Vagyis ez a Bibliában a szó és a tett egysége. A szó és a tett egysége. Ha Isten szól valamit, az azonnal elkezdi cselekedni. Értitek? Azonnal elkezdi cselekedni. Lehet, hogy évszázadok múlva lesz belőle valami. De amikor az első emberpár bűnbe esett, akkor Isten azonnal elkezdte kimunkálni a megoldást. Kijelentés és jel. Szó és tett. Isten az egyetlen, amit ha megmond, az úgy van. Azt azonnal elkezdi cselekedni is, tehát ő nem úgy viselkedik, mint mi. Hát gondoljunk arra, amikor Isten megígérte az ő népének a szabadulás történetét, hogy kihozlak téged Egyiptomból, a szolgaság házából, és azonnal következett a Vörös-tengeri átkelés. Szó és tett, szó és jel. És ennek új szövetségi paralelje, amikor mindez beteljesedett, hogy Jézus Krisztus eljött, meghalt a kereszten és feltámadott a halálból. Ahogy Isten kihozta az ő népét Egyiptomból, a szolgaság házából, úgy hozott ki bennünket Isten Krisztusban, a bűnből, a betegségből, a halálból és a gonosz hatalmától. Így szabadított meg bennünket. Kijelentés és jel, szó és tetettsége. Ami engem mindig megvigasztal, kedves testvéreim, és egész életemben ebbe kapaszkodok, hogy amit Isten lényegileg kijelentett, az életünkre nézve, az egyház jövőjére nézve, vagy a világ tekintetében, hogy Isten ezt a világot is a maradéktalan végcélja felé segíti, hogy a történelem nem ciklikus, hanem lineáris, egyszer csak céljához fog érkezni, Isten által rendelt céljához, ezt, amit az Isten megígért, arra rá tehetem, rá alapozhatom az életemet, mert nem fogok csalatkozni. Mert az úgy lesz. Isten ezt kimondta, és már cselekszi, számos jelet ad, és majd kitérek rá, adja a végső jelet. És tudja azt is az Isten, mennyire ember szerető, hogy nekünk szükségünk van a látható jelekre. Ami látható, a mi számunkra felfogható, érzéki, megfogható. A jelek ilyenek. Látom, hallom, érzékelem. És ez megerősíti a hitemet, az Isten ígéretet. Gondoljatok arra, amikor Tamás azt mondta, hogy ha nem dughatom az ujjamat, a feltámadott Jézus Krisztus sebeinek a helyére, akkor bizony nem hiszem. És Jézus elment a legvégsőkig, hogy gyere, itt van. Érints meg! Itt a jel! Csak ne légy hitetlen, hanem hívő. Ez az antropológiai értelem után a teológiai értelme a jeleknek. A kijelentés és a jel összefüggése, amelyben Isten nekünk mondja, csak ne légy hitetlen, hanem hívő, és akkor hadd aktualizáljam ezt az üzenetet. Kedves testvérek, ma is. Annyi, de annyi jel, csoda vesz körül bennünket. Nem lehet ezek között különbséget tenni, nem akarom azt mondani, hogy kicsi és nagy, mert a kicsi jel, hogy dobog a szívünk, hogy élünk, az is egy csoda. Végül is természetesnek tűnik, amíg nem vagyunk betegek, és mégis a legnagyobb jel. De életedben hány ilyen jelet tapasztaltál, ahol az Úristen kijelentette azt, hogy nem hagy el, hogy veled lesz, és azonnal elkezdett cselekedni, és csodát tett, és meggyógyított, és ima meghallgatásban volt részed. Észreveszed ezeket a jeleket, amitől hemzseg ez a világ, hemzseg a saját életed, hemzseg a református egyház élete és a kereszténység élete, meg ennek a világnak az élete? Hát együtt kiálthatunk Ézsaiással az Úrhoz, hogy Urunk Istenünk, nyisd meg a mi értelmünket, a mi szívünket, a mi szemünket, hogy lássuk ezeket a jeleket, hogy annak ellenére, hogy kérnénk azokat, ő adja azokat. Személyes bizonyságtétel, hogy érthető legyen, és soha nem magamról akarok beszélni. Én is voltam már nagyon súlyos betegségben, ahol gyakorlatilag szinte az hangzott el felém is, mint Ezékiás király felé, hogy rendelkezz a dolgaidról, mert ennyi volt. Rendelkezni mindent, elrendezni egyébként az bibliai ige mindig készen lenni. És amikor emberileg szinte nincs remény, de megmarad az imádság, És valóban átéltem azt a csodát, amelyhez az Isten jelet is adott, hogy nem fog magamra hagyni, és konkrét jeleket adott, és lehetetlen helyzetből kihozott. Én most csak elmondtam a saját példámat, de én azt is csodaként élem, kedves testvéreim, évi 100 000 kilométert megyünk, hogy beülök a kocsiba, és egy hosszú út után a célhoz megérkezve, majd ott elvégezve a dolgomat, hazaérve kiszállhatok. Ez egy csoda. Ez egy jel. Az isteni kijelentés így hangzik, én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mész, és ennek a jele a konkrét történés. Észreveszed-e ezeket? Tehát az antropológiai összefüggések, a jelek antropológiai értelme mellett látod-e ezeket a teológiai összefüggéseket? Amit Isten megígért, az úgy van. És ezután jön a doxológiai értelmezés. A doxológia azt jelenti, hogy Istent dicsérni. Hogy Isten megteremtett ezt a világot, és gyönyörű rendben teremtette meg ezt a világot. A természeti törvényeket ő teremtette ebbe a világba. A hívő tudósok, Pascal, Newton, Einstein, Szent Györgyi Albertről sokkal mindent lehet mondani, de olyan istenes verseket írt, olyan ihletettséggel, hogy az embernek megdobban a szíve. A hívő tudósok sokasága. Einstein azt mondta, hogy csak egy darabot megismerhetek azokból a gyönyörű, rendezett, összehangolt törvényszerűségekből, amit az értelmem fel sem érhet, egy picinke kis cseppet megismerhetek. És ez az Isten kegyelme, azokból a törvényszerűségekből, amit ő beleteremtett ebbe a világba. A káoszból Isten a teremtésben rendet teremt. Magasztalunk téged, Urunk, hogy ez a rend még annak ellenére is fennáll, hogy mi mindent szét akarunk dobálni, és szinte ezt a világot kikérte a gonosz, hogy megrostálja a nagy szétdobáló, ahogy Kapu Tibor megfogalmazta, hatalmas élmény lehetett fenn az űrben, hogy felfoghatatlan rend és csend. Nekem a csend is sokat jelent. Mert itt káosz, meg állandó, durva és gyűlölettel teli zajongás. Rend és csend. Ilyennek teremtette Isten a világot, és amikor ő jelet ad, mint ebben az esetben mindjárt rátérek a homokóra kapcsán, a legnagyobb jel meg Jézus Krisztus feltámadása, akkor ő, aki teremtette a természeti törvényeket, abba van hatalma belenyúlni. Nem rombolólag, építőleg, üdvösségesen, az emberért. Kedves testvéreim, ha nem hisszük ezeket a csodákat, ha nem hisszük Isten minden hatóságát, hogy ő az Úr, a természeti törvények felett is, amit nem önkényesen szeg meg, hanem csak értünk építő, üdvösséges módon, akkor semmit nem hiszünk. Hát ha a Bibliából kiravírozzuk a csodákat, amit emberi értelemmel nem tudunk felfogni, akkor mi marad? Hát egy nagyon érdekes mesekönyv tulajdonképpen. De hát se gyógyulás, se feltámadás, se semmi nincs. Kezdhetünk valamit az evolúcióval, hagyjuk ezeket a nagyon bonyolult kérdéseket, amik egyébként nagyon egyszerűek. Ez a csoda. És ami itt nagyon érdekes, ennél a konkrét jelkívánásnál, hogy valójában Ezékiás királyt a gyógyulása kapcsán az Úr akarja megerősíteni. Az Úr az, aki felajánlja ezt a jelet, nem Ezékiás kér egy ilyen jelet, hogy akkor a homokóra menjen előre vagy visszafele, hanem amikor az Úr megkérdezi, akkor azt mondja, hát ha már felajánlottad Uram, akkor nagyobb csoda, hogyha homokóra mutatója visszafele megy azokon a fokokon, amelyekemmel járt, és mivel az Úr ajánlotta fel ezt a jelet. Ezért ez legitim jel. Egyébként szerintem, ha ezt Ezékiás király kérte volna, ez egy értelmetlen, öncélú jel, sőt Isten kísértő jel is lehetne, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menjen erre, meg menjen arra, akkor arrébb menne. Ezzel Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy kérjetek öncélú, értelmetlen jeleket, hát a hegyek jól vannak pont ott, ahol az Isten teremtette őket. Hanem ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, akkor sokkal többet tapasztalnátok meg az életből, mint a hegyeknek a megmozgatása. Isten ajánlotta fel ezt a jelet, nem Ezékiás király kérte, és ettől legitim ez a jel, amely meg is történt, hogy Istennek van hatalma még ilyen helyzetekben is belenyúlni a természeti törvényekbe. Dicsőség neked, Uramunk, hogy te ilyen mindenható Isten vagy. Másként nem lenne megoldás, másként nem lenne szabadulás. Hát másként a bűn, ami emberileg legyőzhetetlen, a betegség, amiben előbb-utóbb úgyis belehalunk, a gonosznak a hatalma, amely úgy tűnik, hogy mindent visz, akkor az legyőzhetetlen lenne. Akkor igazából nincs megoldás, hát mindenki a maga pecsenyét sütögesse, aztán kész. Dicsőség neked, Urunk, hogy ami embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. És végül a legfontosabb. Az antropológiai, teológiai és doxológiai értelem mellett az eszkatológiai értelem, a krisztusi jövőbe vetett hitből fakadó értelme a jeleknek, ahova meg szerettem volna érkezni, és tényleg egy perc türelmet kérek már csak ebben a melegben. Áhász király napóráján történik ez a jelkívánás. Áhász király pont az ellenkezője volt Ezékiásnak. Egy felelőtlen, önző, a hatalmával visszaélő, bálványimádó, a népét tönkretevő király volt. És Áhász király napóráján nem véletlenül ajánlotta fel Isten ezt a jelet, hogy nem előre megy az árnyék, ami Áhász király életéből következne, hitetlen életéből következne, hogy jön a vég, jön az ítélet, hanem visszafele, ennek evangéliumi értelme van, hogy értitek, Isten Jézus Krisztus határtalan szeretetében visszafordította a menetelést az ítélet felé. Egy 180 fokos fordulat, hogy újból a megújulás, az új teremtés, az Isten kegyelme, az Isten irgalma, a szabadítás, ami felé halad az életünk. Hogy ezt a pusztító menetelést megállította, és mi valójában még az időben vagyunk, de az örök létben élünk. És az idő nem múlik, hanem telik. Egyre inkább betelik. Amikor ezt felfedeztem ebben az igében, akkor hát megtelt a szívem az evangéliumi örömmel, hogy a nagy ellenség, amelyek nem az asszírok voltak, mindig képződik új ellenség, hanem az emberi élet igazán nagy ellenségei, amit az imént már felsoroltam, azokat győzte le Jézus Krisztus. És akkor tényleg az utolsó mondat. Valójában egyetlen egy jel van a Bibliában, és minden jel ennek az előképe, emberi értelemmel felfoghatatlan, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból a mi feltámadásunk zálogaként, és az örök élet távolságában élhetjük meg földi életünk minden percét. Az örömöket alázatban, szolgálva, nem csak magunknak élve, a próbatételeket pedig mennyei erővel. Érted? A legfőbb jel. De ezután már nincs más jel. Ne kérj újabb csodákat, mert a jelek azok nem vezetnek egyébként hitre, mert Jézus egy csomó csodát tett, hogy mutassa ő az eljövendő Isten fia, és hogyan reagáltak rá, még újabb csodát mutass, majd akkor hiszünk neked, Kereszten is ezzel kísértették, hogyha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked. És akkor Jézus mondta, hogy ennek a hitetlen nemzedéknek nem adatik több jel, egyedül a Jónás próféta jele, aki három éjszak volt a Cethal gyomrába, és a harmadnapra pedig kivetetett onnan. Jézus Krisztus meghalt, és harmadnapra feltámadott. Jézus Krisztus feltámadása, az Isten szeretete, az élet, az életöröm, a végső megoldás, a legfőbb jel. Ne kérj új jelet, csodát. Ne kísértsd az Isten, de vedd észre azokat a jeleket, amelyeket Isten, mint itt is ő kezdeményezte, magától ad, amivel tele van az életed, és amellyel körül öleli a te életedet védő, óvó szeretetével. És valóban ez az örök élet, ez a legfőbb jel, hadd mondjam ki, a teljes gyógyulás. Bármilyen helyzetben vagy itt, már meggyógyultál. Értitek, az üdvösség, az örök élet, a teljes gyógyulás, de akinek ez a hite megvan, és az üdvösségében éli a földi életet is, az már gyógyultan él, és aki tudja, hogy ő meggyógyult. Ez a hit, az kihet a lelkedre és a testedre. Hogy ez egyre inkább valóságosan gyógyít. Mint az ellenkezője, valakinek betegség tudata van, az egyre inkább megbetegszik. Hogy átéled azt a csodát, hogy három nap múlva felkelsz, magadra ébredsz, hitre jutsz, még erősebb hitre jutsz, még értelmesebben is, hívőbb módon is, és nem csak önző módon magadnak, mint az Úr színe előtt élnél, mert az utad az Úr házához vezet. Íme hát ez egy nagy tanítás volt a bibliai jelekről a mai ige alapján, annak valóban az antropológiai, a teológiai, a doxológiai és az eszkatológiai értelméről, így már értjük ezt a négy idegen kifejezést, és egy Mozart opera záró kórusával hadd fejezem be. Hát akinek ennyi jó kevés, azt érje gáncs és megvetés. De lefordítom evangélium értelemben, áldott legyen az Isten, hogy nekünk ennyi jó nem kevés, hanem nagyon is sok, és áldjuk ezért az Urat. Ezért távol van tőlünk minden gács és minden megvetés, sőt az is, hogy másokat elgáncsoljunk. Úgy legyen. Amen.